Krisztusban, szeretett testvéreim! Minden szent mise, amelyen részt veszünk, két részből áll, két fő részből áll. Az első részét így nevezzük, hogy ige liturgia, a második rész pedig az eukarisztia, vagy az áldozat liturgiája. Az első részben, az ige liturgiában kerül felolvasásra, többnyire egy ószövetségi olvasmány, kivéve a húsvéti időt, amikor az apostolok cselekedetéből olvassuk az olvasmányt, aztán egy szent lecke a Szentírásban szereplő levelekből, és harmadikként valamelyik evangéliumból, a négyből egy soron következő rész. Mindezeket összeköti a Zsoltár éneklés, illetve az Alleluja-nak az eléneklése, és hatodikként, mint egy magyarázatául az elhangzott szövegeknek elhangzik a homília, az igehirdetés, elmélkedés, vagy rossz szóval mondva prédikáció. Ezt a szót én nem szeretem. A lényege az ezeknek, hogy úgy az olvasmányban, mint Alleluja-ban, Szentleckében, Zsoltárban, Evangéliumban, vagy az azt követő magyarázatban Isten meg akarja szólítani az ő népét, úgyis, mint egy személyt, aki az ígét hallgatja, de úgyis, mint közösséget. És a mai első olvasmányunk pontosan arról szól, arra hívja föl nagyon nyomatékosan a figyelmünket, hogy ezt meg kell tanulni. El kell sajátítani azt, hogy az ige azért hangzik el, mert azáltal Isten meg akar szólítani bennünket. Arra való, hogy Isten rámutasson életünkben bizonyos gondokra, problémákra, és kivezessen abból bennünket, illetve minőségileg átalakítsa az életünket. És nyilvánvaló, hogy ezt így tudjuk hallgatni, hogy az igének el legyen a sorsa a mi életünkben, azt valaki nekünk meg kell, hogy tanítsa. És a kis Sámuelnek a története erre kitűnő példa. A kis Sámuel nem más, mint Elkanának és Hannának a kiimádkozott gyermeke, akiért a silói szentélyben, Héli főpap jelenlétében Anna asszony imádkozott. 3 éves korában vitte föl a silói szentélyben, és hagyta ott a főpap, valamint a szent sátornak a szolgálatában. És ahogy hallottuk a leírásban, a kisgyermek ott alszik a sátorban, a frígyláda, a frígyszekrény közelében, és megszólítja őt az Úr. Mert e fajta tapasztalata, élménye nem volt eleddig a gyermeknek, mint jól nevelt kisfiú, azonnal ugrik, oda megy a főpaphoz, és megkérdezi, hogy hívtál, itt vagyok. 3-szor ismétlődik meg ez az esemény, amíg végre a főpapnak bekoppan, hogy hú, itt valami érdekes dolog van, biztosan az Úr szólítja a gyermeket, csak hát ilyen élménye még nem volt neki, nem tudja, miről van szó, és kioktatja, menj vissza, nyugodtan aludj, és ha újra szól, akkor mondjad, szólj Uram, hallgat a te szolgád. És ahogy hallottuk, meg is történik az Úr részéről az újabb szólítás, és a kis Sámuel igent mond, és végig hallgatja az Urat. Nem került felolvasásra, de otthon el lehet olvasni Sámuel első könyvéből a történetnek a többi részét is, amelyben az Úr igen kemény dolgokat mond el, éppen Héli és fiaival kapcsolatban, Hofni és Fínéásszal kapcsolatban, akik nem járják az Úrnak az útját, és ezeket az üzeneteket a kisgyermek, a kis Sámuel teljes egészében átadja. Kedves testvérek, ebből a mai első olvasmányból és valójában az ige liturgiájának egész valójából az következik, és az a tanulság, tanítása mi számunkra, hogy Isten minket is meg akar szólítani. Isten engemet is, önt is, mindannyiunkat, mint külön személy, de mint közösség is meg akar szólítani. És ennek mindenek előtt a helye maga az ige liturgia. Tehát nekem úgy kell hallgatnom az olvasmányt, úgy kell énekelnem a zsoltár választ, vagy odafigyelnem a kántor úr által énekelt zsoltár versekre, a szentleckére, az Alleluiára, az evangéliumra, de magára az ige hirdetésre is úgy kell figyelnem, hogy folyamatosan azt a kérdést teszem fel önmagamnak, hogy mit ad tudtomra Isten, mit kér tőlem, mit kérdez tőlem, mire mozdít engem, mit tilt meg nekem. Tehát nekem folyamatos párbeszédben kell lennem a hallott tanítással, a hallott ígével, mert ez értem és senki másért nem hangzott el. És ha így hallgatom, akkor az első az, hogy sosem fogok elszórakozni. Hányszor hallom, hogy hát elszórakoztunk, valahol elment a gondolatunk, hát nyilván elment, ha úgy hallgatok, mint egy mesét. De ha úgy hallgatom, hogy minden szóban engem akar megszólítani az Isten, nyilvánvaló a papnak az ajkain keresztül, mert a lelkipásztornak oda kell adnia a tudását, felkészültségét, imáját, elmélkedését, ajkait, agyát, mindent oda kell adnia az Úrnak, hogy eszközként tudja használni, tehát ha így hallgatom, akkor biztos nem fogok elkalandozni. És biztos, hogy új megtelik a lelkem sok-sok szép építő gondolattal, sok-sok jóra hívó szép igével, ami úgy valami fajta jó érzéssel tölt el bennünket, mert az igének van egy ilyen jellege is, hogy éppen zavarba hoz, mert rámutat életemnek valami bibliére, ahol változtatnom kellene. De nem csak az itt elhangzó igében, hanem ha otthon szobám csendjébe kézbe veszem a Bibliát, és olvasom, és így olvasom, hogy mit akar mondani nekem az Úr, akkor rengeteg és rengeteg választ fogok kapni. Vagy akár egy lelki könyv olvasása is, vagy életemnek egy eseménye. Hány és hány emberről tudok, hogy egy baleset megváltoztatta az életét, mert meghallotta, kihallotta az eseményből Isten őt szólító üzenetét. De szólhat Isten egy számunkra kellemetlen figyelmeztetésben. Valaki mond nekem valamit, az engemet fölbosszant, idegesít, miközben hozzá, és aztán mikor lecsendesedek, és ugyan magamban a dolgokat rendbe rakom, akkor rájövök, hogy valójában az Úr kopogott az én szívem ajtaján, ő akart nekem valami fontosat tudtomra adni. Bizonyára hallották Simon András grafikus művésznek a nevét. Csodálatos grafikái vannak, és hát ez egy mélyen hívő ember lelkéből kipattant rajzok, sok-sok imakönyvet, vallásos könyvet, ilyen kiadványokat az ő grafikái illusztrálnak, és amúgy, mint ember is csodálatos valaki, ez a Simon András. Most ő meséli el, hogy egész fiatalon már elkötelezett keresztényként élt, és munkájának köszönhetőleg egy 19 éves fiatal ember megtért. az ő csoportjában. Ő két csoportban járt, egy plébánia keretében egyik csoportban tanult, és a másik csoportot pedig vezette, ott tanított. Ez a docendo discimus, tanítva tanulunk el, amúgy nagyon szép dolog. És összebarátkozott ezzel az ő óráján megtért fiatalemberrel, 19 éves fiatalemberrel. És egy beszélgetés alkalmával ez a fiatalember megkérdezte tőle, hogy te András, te már megtértél? És azt írja, hogy ez számomra sértő gondolat volt. Olyan intenzíven éltem, hogy életemet mind a két végén, mint gyertyát égettem, és akkor az a tejfölös szájú, aki most ért meg, megkéri tőlem, hogy te már megtértél. És akkor a fiatalember lecsendesítette Andrást, és csak ennyit mondott neki, András, nyugodj meg, Isten már tényleg egy dolgot kér tőled, a szívedet. És azt folytatja szó, hogy idézem, ez a mondat pedig az én megtérésemet indította el. Nehezen, de beláttam, hogy nem elég a jó cselekedetekben topzódni, látványosan jótékonykodni, és mindeközben a szívem nem az Istené. Akkor ez nem sokat használ nekem. Mi is elgondolkodhatnunk azon, hogy ugyan templomba járó emberek vagyunk, úgy nagyjából mindennek eleget teszünk, de odaadtuk-e már a szívünket? Mert amíg a szívünket nem adjuk oda, addig az egész nem sokat ér. És ez pedig Isten szava, Isten üzenete. Tehát az ige ilyen szinten szólít meg mindannyiunkat. Folytatva a gondolatsort, el kell mondanom kedves testvéreimnek azt is, hogy a Szentlecke üzenete is Isten ígéjéről szól, amúgy ige is, hiszen a Szentírásból olvastuk, Pál apostol korintusiakhoz írt első leveléből. Itt el kell mondanom rögtön, hogy első generációs keresztényekről van szó. Olyan felnőtt emberekről, akiknek szól az üzenet, akik még 2-3 évvel, vagy pár hónappal korábban még pogányok voltak. Vagyis a pogány vallásuknak megengedő rendszere szerint éltek, és ott bizony a kicsapongástól a test bűneig minden jelen volt az életükben. És Pál apostol elmondja ezeknek, hogy a keresztény ember nem élhet úgy, mint a pogányok. A keresztény embernek a teste szent. A keresztény embernek a testét megváltotta Jézus Krisztus. A keresztény ember, amikor megkeresztelkedett, akkor az ő szívében, lelkében lakást vett a teljes Szent Háromság. És amiként a templomban jelen van Jézus az oltári szentségben, és ezt jelzi az örökmécses, úgy én, a megkeresztelt ember, két lábon járó templom vagyok, mert bennem él a teljes Szent Háromság, és a testem is föl fog támadni, hiszem a testnek a föltámadását. Ezért a testet nem tarthatom a lélek börtönének, ezt Plátonnak a követői vallották, hogy meg kell szabadulni a testtől egy-kettőre, mert az börtön. Nem. A testem is hivatott, meg van híva az üdvösségre. Ezért odafigyelek. Odafigyelek az egészségemre, a tisztaságra, munka, pihenés, alvás összhangjára, odafigyelek a mozgásra, ha beteg vagyok, orvoshoz megyek, tehát törődöm a testemmel, mert szent a testem, de ugyanakkor odafigyelek arra is, hogy nehogy túlzásba essek, és a testnek kiszolgáltatott életet éljek, mint amit látunk magunk körül sok-sok ilyen embert, és a televíziós filmek meg ezek másról sem szólnak, mint arról, hogy a test, amit kér, azt add meg neki, elegészen a legcsúnyább dolgokig. És hogy ez mire vezet, hogy mi lesz ennek a vége, én nem szeretnék belevenni, de idézni szeretném Ady Endrét, aki a Patyolat üzenete című versében mindent elmond, és Ady nem volt pap, jól tudjuk. Ő megjárta a bűnök útját, a testiségnek a legsötétebb fertőit, mindent bejárt, a szerencsétlen, de a vallomása hiteles, és azt hiszem, hogy ennél többet senki nem mondhatna erről a témáról. Hát idézem Ady Endrét, a Patyolat üzenete. Meghurcolt a vér, ez a pokolba, bomolva, romolva, vágtató tüzes fogat, és most lenget utánam jelt a Patyolat. Most szeretnék lenni bátran, élettagadó, szűz, makulátlan, vágytalan és tiszta. Most, amikor már nem térhetek vissza, átkozom gerjedelmem az elsőt, amely vágyat adott, az első szennyes gondolatot, szerelmem ki olyan hamar ébredt, ó, emlékek, emlékek, csak egy kicsit ne bántanátok. Minden volt dolgom egy átok szégyen, boldog, ki Isten kegyelmében fehérre aszatja magát. 10-20 szentböjtű kámzsás barát szép árnyéka táncol körül, de boldog, aki nem örül. Jaj, bepiszkos ruha az élet, s a vér benyomorult, beronda. És most figyeljünk, ez Gyónásnál is több. 34 esztendős vénkoromban mindenek túlján, undorodván és szépen butulván, de jaj, mégis tudván sokat, sírva nézem, hogy kendőt lenget, késetten az én bűnös lelkem, és egyetlen igazi szerelmem, a Patyolat. Ez ige, testvérek. Ez Isten igéje, amit Ady mond. Ennél mélyebben, megrázóban a testiségről nem lehet beszélni. Engedjük, hogy bejusson szívünk, lelkünk kellős közepébe. Vágó jó hívek, eddig arról szóltam, hogy meg kell tanulnunk, föl kell ismernünk, meg kell hallanunk Istennek a szavát. Az első olvasmány erről szólt. A Szentlélek arra figyelmeztetett, hogy a testünket sem vonhatjuk ki az ige hatása alól, mert mi testben élünk. Testben éljük meg a hétköznapjainkat. Testünket Isten teremtette. A Szentlélek temploma föltámad. Oda kell figyelnünk a testünkre, az igének a tanítása alapján. De az evangélium picikét tovább hív bennünket, és elmondja azt, hogy miként tud bennünket az ige, Isten szava úgy birtokba venni, hogy attól kezdve egész emberként, testünk és lelkünk is Isten jelenlétében és a lehető legszebben keresztényhez méltóan éli a maga életét. Ott áll keresztelő János a Jordán folyó partján, két tanítványával, a két tanítvány nem más, mint András és János, Jézus későbbi apostolai, érkezik Jézus, János rámutat, és a két tanítvány Jézus nyomába ered. Mit akartok, mester, hol lakol, nézzétek meg. És azt írja Szent János, jó 45-50 évvel később írja meg az evangéliumát, hogy aznap nála maradtak. Ez a 10. órában történt. A 10. óra az nem más, mint a mi délután 4 óránk. Vagyis délután 4 órakor találkoztak Jézussal, és egész másnapig vele voltak. Nem elégíti a kíváncsiságunkat az apostol, hogy miről beszéltek, mi volt a téma, mit csináltak. Csak egyszerűen annyit ír, hogy vele voltak, nála voltak. És ez a vele levés, ez a nála levés olyan változást hozott a két embernek az életében, hogy András szaladt Pétert hívni, elmondani, hogy megtalálták a messiást, és gondolom, hogy János is elmondta testvérének, Jakabnak a történteket. Igen, kedves testvérek, nagyon fontos fölfigyelni erre a két szóra, a nála levésre, illetve a vele levésre. Ez a két ember Jézusnál, Jézus mellett lett tanítvánnyá. A kérdés az, hogy mi szoktunk-e vele lenni. A vele az nagybetűvel kezdem, azaz Jézussal, Istennel. Szoktunk-e vele lenni? Szoktunk-e nála maradni? És hogy még konkrétebb legyek, hadd kérdezzem meg, hogy mit szoktunk kezdeni a drága téli estékkel? Mire használjuk azokat? Amióta a televízió betolakodott a lakásainkba, és sokszor olyan mértékben, hogy minden szobában tévé van, hogy akár mindenki külön-külön tudjon szórakozni, és annyira észrevétlenül birtokba vette az emberi lelkeket, hogy sok-sok éves tapasztalatom, hogy sokszor még házszenteléskor is elfelejti kikapcsolni, ami azt jelenti, hogy non-stop éjjel-nappal megy. Meg se gondolják szegény testvéreim, hogy mi szennyet, mi piszkot engednek be a pszichéjükbe, a lelkükbe, fülökön, szemükön át. Már talán nincs is igény arra, hogy tiszták legyünk attól, amit a világ be akar hozni szennyként a mi életünkbe. Csak egy estére próbálják meg, ne kapcsolják be, és legyenek vele. Vegyük elő a Szentírást, beszélgessünk el a családtagokkal, akár a múltról, egy kicsikét imádkozzunk. És így térjünk pihenőre, meg fogják látni, hogy a második nap, a következő nap szenzációs nap lesz. Nem lesznek fáradtak, és így tovább, és így tovább. Mert az a rengeteg szenny az lefáraszt, de az Istennel töltött idő az felüdít. Visszaadja ellopott energiáinkat. Próbálják meg! És aki azt fogja mondani, hogy nem igaz, az előtt meghajtom a fejemet. Isten szavát, Isten ígéjét, a vele levést semmi nem tudja pótolni. És ha én következetesen vele vagyok, vele töltöm az időmet, ez egészen biztosan megváltoztat. Kimondom a nevét is, mert híres ember, Macalik Ernő tanár úr Csíkkarcfalván. 1983 óta ismerem őt, a gyerekei hittanosaim voltak, aztán később éneskedtem őket, unokákat kereszteltem, régi-régi barátság fűz hozzá. Nem tudtam elképzelni soha, hogy amikor a tanár úr bejön hozzám, olyan érdekes, az egész mezőnek az illatát érzem a ruháin. Miféle sprayt használhat, én sose éreztem ilyen sprayt, gondoltam. És egyszer, sok-sok év múlva leesett a rejtéről a fátyol, Karcfalvi otthonában jártam, ahol ő a gyógynövényeket szárítgatta külön polcokon, kettő egymás mellett nem lehetett, és vágta és dobozolta, és átvette a gyógynövényeknek az illatát, még a bőre is, nem csak a ruhája. Tessenek elhinni, aki Istennel tölti az időjét, aki gyakran van vele, az át fogja venni Istennek az illatát. Arról az emberről Istennek az illata fog áradni. Annak nem lesz durva, csúnya a beszéde, annak az embernek nem lesz tele a fantáziája különféle bűnös képekkel és egyebekkel. Isten ígéje tisztára mos. Kimos belőlünk minden szennyet, minden salakot, minden bűnt. De ehhez be kell őt fogadni az életünkbe. Vele kell lenni az ő társaságában. Kérjük a mindenható Istentől ehhez a bátorságot, hogy az ige vegye kézbe az életünket, és meg fogják látni, hogy nem sok minden, minden megváltozik, minden átalakul az életünkben.